Múzeumok civilben a Civil Rádió hullámhosszán minden második szombaton várja önöket, Demeter Judit szerkesztő műsorvezető. A múzeum az a hely, ahová nehezen megy be az ember, és nehezen jön ki, mert bent meglegyintette a hely szelleme.
Jó napot kívánunk, Múzeumok civilben, itt a Civil Rádióban, FM 98, valamint www.civilradio.hu honlapon, weboldalon minket két hétig lehet hallgatni. Üdvözlöm a hallgatókat, ahogy hallották, Demeter Judit szerkesztő műsorvezető, itt Márkos Máté technikussal az üvegfal túloldalán ücsörgünk, és abszolváljuk az önök számára ezt a műsort. Élő műsorban, élő vendéget köszönthetek. Itt velem szemben Kisfaludy Júliát, a Posta Múzeum igazgatóját. Nem először, ugye voltál te, igen, már itt nálunk, igen. Hát sajnos nem olyan rég, sőt, régen, tehát nem. Ugye?
Hát jó egész pár pontosan éve. 2013-ban volt.
Hát akkor éppen ideje, igen, azt hiszem.
Annak az volt az apropója, én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, annak az volt az apropója, hogy 2012 őszén költözött a Posta Múzeum új helyre, és az új állandó kiállítás, és az új kiállító hely, és múzeumi munkahelyeknek a birtokba vétele, ez volt a találkozásokon.
Hát akkor ennek már, Jézus, bocsánat, ennek már 5 éve, úgyhogy rohan az idő. Honnan is költöztetek ide, hogy mindent tudjunk?
Nagyon sokan még, ha meghallják ezt a szót, hogy Posta Múzeum, akkor rögtön az Andrássy út elején, az Andrássy út 3 szám alatti gyönyörű szép Saxlehner palotára gondolnak. Hát ők most éppen ezt az épületet bezárva találják, ha oda mennek, de kiállító hely szempontjából, múzeumi kiállítás szempontjából a jelenlegi helyünk azért sokkal barátibb, múzeumbarátibb, nem annyira díszes, sőt, gyakorlatilag a locfreskók, meg a faburkolatok, meg a textil tapétára, ha gondolok, akkor egyáltalán nem díszes, ugyanakkor a tárgyaink sokkal jobban mutatnak ebben a kiállító térben, és mi is ugyanazt tapasztaljuk, nem csak ebben a 6 évben, hanem annak előtte is, hogy alátámasztom azt, amit itt a múzeum felvezető szlogenjében elhangzott, hogy sajnos kevesen tudnak rólunk. Aki valamilyen oknál fogva megtudja, hogy vagyunk, és eljön, és idézőjelben betéved, bizony rácsodálkozik, hogy milyen jó itt, és hát 1-1.5 órát gond nélkül eltölt nálunk. Úgyhogy a mi múzeumunk is egy ilyen múzeum.
Egyébként ez is egy műemlék épület, ez is szép hely, de szerintem is inkább, sokkal inkább való múzeumnak, ugye, mert maguk a terek talán jobban adják magukat arra, hogy bemutatót tartsatok.
A terek olyanok, hogy sokkal jobban beláthatók, és nem hivalkodóak, tehát nem ütik azokat a tárgyakat, amelyeket elhelyezünk bennük. Tehát ha valaki belép, akkor rögtön a kiállított tárgyakra, dokumentumokra, magára a kiállításra tud koncentrálni, és nem kalandozik el a szeme a velencei üvegcsillárok felé.
Igen, hát tehát költözés, ami mindig óriási feladat, nyilvánvaló. Mekkora gyűjteményt kellett költöztetnetek?
Hát a Posta Múzeum gyűjteménye gyakorlatilag 1880-as évek óta fejlődik. Történelmi okoknál fogva, ezt most nem fogom részletezni, hivatalosan múzeum már csak 1955-ben váltunk.
De bocsánat, gyűjtés volt.
Gyűjtés mindig volt, csak ugye a raktározás, bemutatás, tárolás, ilyesmi esett, tehát ez nagyon hektikus volt. Tehát nagy gyűjteményünk van, tárgyakból egy ilyen legalább 2,5-3 ezer, ha minden gyűjteményi ága, tehát itt ugye a távközlésre is gondolni kell, itt most a látogatók, vagy a hallgató számára mondom, hogy nem csak a borítékokra, hanem akár a rádió műsorszóró antennákra, amelyek nem férnek be a terembe, hanem diódon egy kertben látogathatók. Tehát azért a darabszám az nem feltétlenül mutatja a gyűjtemény kezelés problémájának a nagyságát. Tehát eléggé szerteágazó, papírtól komplex tárgyig, avasig, ami tisztán csak vas, tehát nagyon, nagyon sokféle és hát műszaki tárgyak, amelyeken viszont ott a működőképes vagy nem működőképes vízválasztó, sajnos nagyon sok tárgyunk nem működőképes, de ugyanakkor meg nagyon törekszünk arra, hogy működés közben
bocsánat,
tudjuk
igen,
őket
igen,
bemutatni.
Határozottan arra emlékszem legutóbbi látogatás kapcsán, hogy nagyon, hogy éppen ez egy olyan, hát mostanában ugye interaktív múzeumnak szokás hívni, hogy igen, csak nagyon sok ütyű működik.
Igen, erre mi törekszünk, és ezt a specialitását a gyűjteményünknek, hogy technikatörténet, ezt igyekszünk is kihasználni. Tehát nagyon sok tárgyat működőképessé teszünk, működés közben mutatjuk be, vagy akár maga a látogató is működésbe hozhatja, ami egy plusz öröm és élvezet. Itt azért azt meg kell osztam a hallgatóval azt a gondunkat, a jövő múzeológusának a gondját, hogy a szakemberek erősen fogynak, aki van, az egyre korosabb, és egyre, hát meg lehet mondani őszintén, hogy egyre kevésbé hadrafogható, viszont az ifjúság hiába vannak ragyogó történész, múzeológus végzettségű fiatalok, azoknak már egy távírógép sajnos nem mond semmit, tehát nem tudják, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni vagy javítani ahhoz, hogy működhessen. Úgyhogy ez most még van rá szakemberünk, de látom a jövőt, hogy ez egyre jobban be fog szűkülni.
És nyilvánvaló, hát minden múzeumnak megvan a maga háttere, szakember háttere, gyűjtő háttere. Amikor egyszer bekerül egy olyan gép, amit, hát hogy mondjam, vakarjátok a buksi fejeteket, és szinte senki nem tudja, hogy nem, hogy mi az körülbelül igen, a történész szegény megkutatja, de olyan nagyon sokat nem tudja szintén, hogy mi az, sokat nem talál. Akkor hova lehet fordulni? Tehát azt kérdezném, hogy gyűjtői hátteretek van, vagy van még azért, ahogy mondtad, valamennyi szakember? Hol van ez a szakember?
Igen, jól érzéke, lehet, hogy két irányba mozdultunk ez ügyben. Egyrészt a gyűjtők. Tudni kell, hogy főleg telefon, távíró kevésbé, de telefongyűjtő nagyon sok van az országban, ez egy nagyon keresett téma, és a magángyűjtőknek sokkal több idejük és sokkal nagyobb affinitásuk van az irányba, hogy akár egy-egy tárgyat vagy tárgycsoportot elmélyültebben kutassanak, mert hát csak azzal az egyel foglalkoznak. Tehát pont azért, hogy a magángyűjtők és a múzeum tudását összetegyük, és kiegészítsük, segítsük egymást, ez a vonal, ez nálunk működik, tehát nagyon sok gyűjtőt ismerünk, folyamatosan hol egyik, hol másik segítségünkre van. Ez, amint mondtam, elsősorban a telefontörténeti tárgygyűjteményre él. A posta által használt különböző gépek tekintetében pedig erősen a postásokra, illetve az idősebb postás generációra vagyunk utalva, illetve őket környékezzük meg, mert hát a ma postája egészen más, mint 20-30 évvel ezelőtt. Gyakorlatilag csupa olyan tárgyat használnak, számítógép, szkenner, amit te is, meg én is, ebbe különösebb speciális tudás nincsen. De amikor bekerül egy akárcsak ilyen egyszerűt mondok, hogy fémpénz számláló berendezés, akár mechanikus, akár már elektronikus, hát azért azt mi se ismerjük, és itt ilyenkor bizony megkeressük, vagy törekszünk arra, hogy volt postások legyenek segítségünkre, azt meghatározni, hogy a postán belül mely szervezeti egység használta, mire használta, mikortól, és hát ugye akkor, ha lehet, akkor megint csak a működés, mert hát ez, például ez a pénzszámláló dolog, ezt ha működésbe tudnánk bemutatni, ez ugye elég érdekes és látványos, és a posta használt ilyet.
Miután ezen mindig kis múzeum, nagy múzeum, közepes múzeum, én tudom, hogy ezek kvázi jogi kategóriák, nem is ezt feszegetném én, hanem ugye hát nem vagytok olyan sokan, tehát nem olyan nagy ez a stáb, amelyik működteti a múzeumot. Ott milyen arányban vannak? Hát nyilván vannak ilyen szakemberek, műszakiak, kvázi hát szerelők, restaurátorok, mert hát ezeket a tárgyakat ugyanúgy restaurálni kell, mint az olajfestményeket. Azért van erre, nyugtass meg, van erre szakemberetek?
Igen, hát annál is inkább, mert ugye a minisztérium részéről, meg a jogszabályok részéről ez elvárás. Nekünk papírrestaurátor szakmunkatársunk van. 8-an vagyunk mindössze, vezetőt is beleértve, szakember létszám, és ebből egyenesen következik, hogy mindenki több gyűjteményt kezel és gondoz, viszont visszautalva az előző probléma előrevetítésemre, a rádió és televízió történeti tárgygyűjteményünk pillanatnyilag gazdátlan, tehát nincs olyan szakember, aki ezekkel a tárgyakkal behatóan tudna foglalkozni. Szerencsénkre az előző munkatárs az a kötelező revíziót elvégezte, tehát mondjuk így, hogy rendben van a gyűjtemény, ilyen értelemben nincs vele gond, de hiányzik szakemberünk.
Más múzeumokkal tudtok-e, hogy mondjam, e-téren együtt működni? Én most a rádiómúzeumára gondolok, az még létezik, ugye? Van egy ilyen rádiótörténeti
létezik,
múzeum.
Igen, de ott is egy ott fiatal is ugyanez. Munkatárs van, az MTV a kötelékében, ő történész, tehát van közöttünk kapcsolat, mert tőlük sok tárgy kölcsönben látható a Diósdi kiállításunkban, de ő mögötte nem áll egy olyan értelmi múzeum, mint ami múzeum. Igen, tehát csak ez egy gyűjtemény, aminek elsősorban az a feladata, hogy a látogatókat kiszolgálja. Ami szóba jöhetne, még az Országos Műszaki és Közlekedési Igen. Múzeumnak a Műszaki Múzeum része, ami viszont hát most ilyen csipke, én úgy fogalmaznék, hogy ilyen Csipke Rózsika Igen. álmot alszik, tudomásom szerint ott sincs erre a vonalra szakember, elsősorban a közlekedési terület van szakemberekkel ellátva, de miután nekünk is van járműgyűjteményünk, azért mégis van kapcsolat a járműtörténés szakember kollégával, tehát mindig van miért kapcsolatot teremteni, és mindig meg is találjuk azokat a szakembereket, akikkel együtt tudunk dolgozni.
Ugye, hát miből épül fel a múzeum? Jó, van egy gyűjtemény, ami tényleg évtizedeken át gyűjtöttek, gyönyörű, értékes gyűjtemény, de hát tudom, hogy már nagyon-nagyon az utolsó utáni pillanatban lehet gyűjteni ezeket a tárgyakat, de mégis hogy kerül hozzátok? Hát nyilván most is folyik gyűjtés. Hogy, honnan, milyen úton, módon kerülnek ezek? Hát ezek különleges tárgyak.
Igen, a különleges tárgyak az utóbbi évtizedben eléggé megfogyatkozva, vagy nagyon-nagyon szorványosan kerülnek hozzánk, alapvetően akkor, hogyha a posta vezetés úgy gondolja, hogy bizonyos tárgyat, ezek többnyire a járművek, tehát ilyen nagyértékű járművek, na, hogy akkor ez a múzeumban köt ki. Sajnos a kisebb tárgyakra vonatkozóan megszűnt az a lehetőségünk, hogy ami mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt még rendelkezésre állt, hogy lemenni a területre, bejárni több kis települést, azoknak a régi kis postájával fölvenni a kapcsolatot, és a régi leselejtett, rámutatott a múzeum, hogy na, ezt majd, ha leselejtezik, akkor a múzeumba kerüljön, vagy ezt kérjük szépen már most a múzeumba. Tehát ilyen típusú gyűjtésre már nincs lehetőség.
Jaj. A posta, bocsánat, anyagilag, vagy logisztikával, vagy miért nincsen?
Én azt látom,
döntés.
Hogy... A döntés nincs. Tehát ugye azt kell látni, hogy ahogy a posta folyamatosan újítja föl a hivatalait, az ingatlanjait, és nem tudtunk még olyan munkakapcsolatot kialakítani, amelynek nyomán megkapnánk előre, mondjuk egy évre, vagy urambocsán két évre azt a tervezetet, hogy mit fognak felújítani. Tehát mindig az utolsó pillanatban szembesülünk, vagy egy felújítás után a postahivatal újra nyitásáról kapunk egy képes lapot, amely értesíti az embert, hogy újra nyitották.
Tehát,
hogy nincs módunk eléje menni, Ennek, én még nem mondtam le arról, hogy a posta gazdászata felé, tehát mondjuk így, hogy a leselejtezés után bejött anyagból, mielőtt valóban megsemmisítik, hogy azelőtt abból válogathatna a múzeum, de hát őszintén szóval még...
Ilyen nincsen.
Nem, hát van, igen, csak igen, még nem sikerült megtalálnom a kapcsolatot.
Ilyen köteles példányjelleggel pedig az nagyon érdekes lenne, hogyha a posta maga, a postai dolgozók pedig biztos, hogy megtennék, jeleznék, hogy itt mi selejtezünk, bezárunk, újra nyitunk, és hogy esetleg érdekelni a múzeumot. Gondolom, ez egy olyan ideális helyzet.
Ez egy nagyon ideális helyzet, és rántapintottál, mert van ilyen, tehát a végeken, vidéken, a helyi postásokban nagyon nagy a múlt megőrzésének az igénye, csak ott meg rendszeresen, vagy sokszor tapasztaljuk azt, hogy ők saját maguk félreteszik. Tehát,
ja,
mint
igen,
a kis
hörcsög,
vigyázunk rá, ez a miénk, ezt itt használtuk, és hát az, hogy nem tudnak a múzeumról, az egy dolog, de amikor megtudják a múzeumot, akkor is, hogy nehéz megértetni azt, hogy ez akkor tud igazán megőrződni, hogyha egy intézménybe kerül, mert sajnos ez is olyan, mint nagyon sok minden, hogy vezetőfüggő. Tehát amíg abban a kis településben XY a postavezető, és ilyen szemléletű a vezetés, addig gyűjtögetik. Aztán, ha lecserélik a vezetést, uram, bocsánat, egy másmilyen szemlélet, tehát nagyon bizonytalan az így összegyűjtött dolgok jövője. Sokszor megtörténik,
igen,
hogy kapunk egy
harcodat,
egyszerű csomagot,
igen.
Hogy ezt most, mit tudom én, költözés vagy festés miatt ezt ki kell lökni, és akkor kérje a múzeum. Csak
igen.
Ezek annyira esetlegesek.
Na
és,
hát ez kéne, mint köteles példány, bocsánat,
az
Széchenyi könyvtárban,
csinálni.
Ugye, bár igen. Ők is panaszkodnak, ha már ide citáltam az Országos Széchenyi Könyvtár, hogy hát azért régen kicsiket másképp néztek a köteles példányra, és most ebben a szép új világban szinte megszűnt, hogy ők ugyanúgy panaszkodnak, hogy nagyon-nagyon és esetlegesen jutnak ezekhez hozzá. A műsor hagyományaihoz képest, ugye itt a Múzeumok Civilben műsorban ülünk a Civil Rádióban, Kisfaludi Júliával, a Posta Múzeum igazgatójával. A műsor hagyományaihoz tartozik, hogy hát zenével is szórakoztatjuk a hallgatóinkat. Most fel fog hangzani valami, és utána, hogy legyen egy kis, hogy mondjam, játék is a dologban, el fogod mondani, hogy miért éppen ez a zeneszám.
Hogy nálam nincs félig a ság, jó lesz.
Jó napot kívánunk, ez itt a Múzeumok civilben című műsor a Civil Rádióban, Demeter Judit szerkesztő műsorvezető és Márkus Máté technikussal köszöntjük a kedves hallgatót. Vendéggel ülök itt, Eme múzeumi, mostanra a múzeum asztallá vált stúdióasztal mellett Kisfaludi Júliával, a Posta Múzeum igazgatójával. Elnézést. Jó kis novemberi elért, ez a bizonyos novemberi megfázás. Milyen számot hallottunk?
Hát a Dolly Rollnak a Dísztávira című zeneszámát, amiről én most szereztem tudomást, amikor ebben a témában készítettünk kiállítást, és az ifjú fiatal munkatársaim, ugye, mai gyermekek azonnal a kulcsszót vagy a témára rákeresnek az interneten, és találták ezt az érdekes számot, aminek ugye az a lényege, hogy hát ne dísztávirattal fejezze ki az egyik fél a másiknak az érzelmeit.
Egy modern probléma egyébként, hogyan fejezzük
igen,
ki.
Ez a zene, ez nagyon, nagyon tetszik a tekintetben, hogy alátámasztja azt a egyik gondolatot, ami miatt ez a kiállításunk idén megszületett, mert az apropója az, hogy 90 éve, 1928-ban, május 1-ével lehetett először az országban dísztáviratot küldeni, de ennél fontosabbnak tartottam azt, hogy a fiatalok számára ez a kifejezés szinte teljesen
tényleg
ismeretlen.
Létezik? Adnak fel még dísztáviratot?
Igen, majd erről is mesélek. Tehát igen, létezik még a küldemény típus. Viszont a fiataloknak fogalmuk sincs arról, hogy egyáltalán ilyen volt, van, hogy lesz-e, arról pláne nem. És hát úgy érzékeltem, hogy ez a téma, ez a kommunikációnak ez a módja annyira anakronisztikusan él hagyományosan, ugye most már 90 éves, de ha csak azt mondom, hogy a távirat, akkor több mint 100 éve, 130 éve, a mai mobil nagyon villámgyors és azonnali kommunikáció
hát, hogy
mellett, hogy erről érdemes azért egy bemutatót tartani, hogy egyrészt, hogy az ifjúság mégis megértse, mi az, hogy távirati stílusban, mert
igen,
ezt a címet választottam a kiállításnak, mert hát sokan ezt sem tudják, tehát hogy mit takar ez a szólás, vagy egy állandó szókapcsolat, hogy távirati stílusban, mitől távirati stílus az a beszéd, vagy írás stílus, amire éppen rámondjuk, hogy távirati stílusban. És ugyanakkor ez a 90 év során megszületett közel 130 féle képi ábrázolás, dísztávirat. Ez egy gyönyörű, szép művészet történetileg is egy értékelhető, egy érdekesnek mutatkozó sorozat.
Vannak képzőművészeti darabok is köztük.
Igen, igen, tehát az első 1928-tól 33-ig terjedő időszakban akkori fiatal, nagyon fiatal grafikusokat kértek föl távirati űrlap megtervezésére. Ezeknek a közös jellemzője az, hogy képzeljük el az ív papírt, aminek a közepén van hely a szövegnek, és a keret, gyakorlatilag egy szép díszes keret, így nézett ki a távirat. És 1937-ben a Posta gondolt egy nagyot, és illetve nem is a Posta, de majd ezt később megmagyarázom. Tehát egy teljesen új sorozatot adtak ki, nagy magyar művészek már megvalósult festményeinek a reprodukciójával. És döbbenetes látni a hatást, amit ugye a statisztikai adatok mutatnak, hogy a születés, házasságkötés, halál, és a sima üdvözlet motivumokat karácsonyig elmenve ezeket a motivumokat öleli föl ez a 10 elemből álló sorozat, hogy milyen ugrásszerű növekedést eredményezett. Hogy miért javítottam ki saját magamat, hogy nem is a Posta, ennek pedig az a magyarázata, hogy a dísztávirat megjelenése egy nagyon különleges küldemény, és nagyon szoros kapcsolatban van a magyarországi közegészségüggyel. Nevezetesen a dísztávirat lapokért külön díjat szedett a posta, és ezt a külön díjat az egészségügyi minisztérium pénztárába utalta, pontosabban a díjnak a 60%-át, utalta a tüdővész elleni küzdelem bizottsága javára. Ez a bizottság 1912 óta létezett, és egyre, tehát folyamatos küzdelmet vívott azért, hogy a köztudottan nagyon rossz magyarországi...
Igen.
Viszonyokon segítsen. És a gondolat, hogy egy ilyen úgymond tömegcikket is bevonnak a feladatba, annak az a logikai magyarázata, hogy úgy gondolták, hogy a hétköznapi emberhez is el kell juttatni, hogy ez egy milyen komoly feladat. A posta erre, ugye, mint küldemény, a küldemények erre alkalmasak, és ezért a postásoknak, akik feladata volt erre fölhívni a figyelmet, tehát egy külön reklámhadjárat járult emellé, hogy a posta igen, ebbe az államilag finanszírozott a jobb közegészségügyet célzó programba ezzel szállt be. És nem a posta, hanem a bizottság döntött a rajzokról, a lapokról, és a bizottság kiviteleztette, és adta a posta, bocsátotta a posta rendelkezésére.
Tehát ez igen. Ez egy szép gondolat.
Egy nagyon komoly, ma úgy mondjuk, ugye, hogy társadalmi szerepvállalás.
Hogyne.
90 évvel ezelőtt ez áll emögött, és ez egészen még a II. Világháború után is így volt. Aztán ez egy kicsit elhalt, és hát az 1980-as évek végétől kezdve pedig a dísztávirat és a táviratozás is megállíthatatlanul a csökkenő tendenciára állt rá.
Iskola, ahogy mondtad, a fiatalokat céloztátok meg ezzel, vagy iskola, vagy iskolások, vagy egyáltalán fiatalok térnek hozzátok, és hát ugye ezt az időszaki kiállítást megnézik, eddig nem is beszéltünk arról, hogy a műsor elején persze nyilvánvalóan az állandó kiállításokról, a gyűjteményről beszéltünk, és ez most már az időszaki kiállítások témája. Tehát ha ezt megnézik, fel tudnak adni egy dísztáviratot? Vagy mi az interaktivitás az ebben?
Ebben a kiállításban az az interaktivitás, hogy az 1990-es évektől kezdve telefaxon is, ugye ma már számítógépen is, de telefaxon is ment a távirat továbbítása, tehát a kiállított térben van két telefax, és egyikről a másikra lehet faxolni, amiben még külön az az érdekes, mert ma már vannak olyan faxok, amelyek a szint, tehát a színeset is tudják.
Igen,
hát ezek még ugye már történelmi darabok, tehát ezek még csak fekete-fehér képen jelenik meg a másik gépen a távirat, de így ennyivel lehet játszani.
Hát végül is a dísztáviratban is látszik. Régen, én remélem, hogy most is, de ebben már nem vagyok biztos, nagyon nagy volt a postának és postásnak, ugye, a személyeknek és a postának, mint intézménynek, a társadalmi szerepe. Hát hiszen, ahogy te is mondtad, a távközlés, egymás értesítése, az információ áramlásnak az egyik főletéteményese volt a posta, ugye, hát most nem, ugye, világpostáiról ne beszéljünk, és a legendákról, de hát ez Magyarországon is így volt. Persze, hogy megváltozott, de érzékelhető, ugye, hát, hogy ott is, hogy azért a postának más, teljesen más a társadalmi szerepe.
Ez is érzékelhető, de még olyan időszakban vagyunk, amikor kevésbé látványos és kevésbé érzékelhető vidéken.
Igen,
elég
igen.
Nagyon nagy lett a különbség a fővárosi, nagyvárosi postai személyzet megítélése és hozzáállása, igen. És a vidéki személyzet.
Tehát bocsánat, akkor között. Vidéken még valami van ebből a régi
vidéken
szerepből?
Még nagyon, nagyon megvan ez a régi szerep, tehát rendre vannak hírek, ugye, hogy a kézbesítő bekopog és figyeli az egyedülálló öreget, és orvost hív, ha szükséges. Tehát, hogy ez vidéken még most is megvan. A postások mindig is nagyon összetartó munkások, vagy társadalmi réteg volt, nem tudok jobb szót rá pillanatnyilag. Ez vidéken most is nagyon erősen megvan. Ugyanúgy megvan a postásokban a lokál patriotizmus. És megmondom őszintén, hogy erre építettünk is, amikor tavaly 2017-ben a Magyar Királyi Állami Posta létrejöttének 150 éves jubileumát ünnepeltük, és egy az országban körbe járó utazó kiállítást csináltunk, mert mindig, ahol ez a teherautó megállt, az ottani posta személyzete segített, alkalmasint akár az aktív munkatársak, de segítettek az egykori volt postások, tehát nyugdíj, és erre nagyon lehetett építeni, és ezáltal elértük azt is, hogy ők is magukénak érezték egy kicsit ezt az ünnepet, meg ezt a kiállítást, nem beszélve arról, hogy milyen kedvesen magyaráztak, meg meséltek a látogatóknak, tehát a postások azért
hát abszolút hiteles személy, a nem sok, hiteles személy közül régebben, hát most nem akarok, mi mondjam azt, hogy még a 80-as évek közepén én úgy érzékelem, volt a postás, tehát a nem nagyszámú hiteles személy közül a postás feltétlen az egyik volt. Na most szegény, hát végül csak postásokon nem akarom én leverni, de a nagy közönség, a magyar honpolgárok persze, hogy a postával, alapvetően a postáson keresztül találkoznak. Tudom, hogy nem a te sarat, hogy úgy mondjam, az SMS nyelve, SMS írás nyelvén, nem a te sarad, hogy azért a posta, ugyebár, hát nem is tudom, mi ez a szó, kiajánlja, hogy udvarias legyek, ugye a kézbesítést, és mit mondjak, vannak bajok.
Ezt én nem tudom tagadni, cáfolni sem, nem is az én feladatom, valóban azt szoktuk tapasztalni, hogy a múzeumba betérő látogató problémákat föltesz nekünk is, tehát kérdéseket, és akkor megkérdezi, hogy miért így, miért úgy, és erre mi egymásra kacsintunk, múzeológusok, és elmondjuk, hogy na tessék nézni, ez 100 évvel ezelőtt így volt. És akkor megmutatjuk neki, hogy 100 éve
tetszik neki,
volt.
Nagyon gondolom.
Tetszik,
hát... postás társadalmi szerepe mennyire szerepel a kiállításaitokon? Nyilván ott van.
Ott van. Az állandó kiállításunkban annak a koncepciója pont az, hogy milyen területen volt kiemelkedő, vagy szerepelt elsők között a Magyar Posta. És ez is az egyik, hogy 1872-ben elsők között lehetett hivatalosan nőknek önállóan munkát vállalni, munkába állni, és mondhatni pillanatokon belül kialakult az, hogy egy bizonyos munkakört azt csak hölgyek végeztek. Gondoljunk csak arra, hogy telefonos kisasszony. Igen. Kifejezésünk, ugye eleve arra utal, hogy ez a foglalkozási ág, ezt csak hölgyek végezték.
Igen, érdekes, tipikusan a női munkavállalás kezdeteinél ott volt a posta és a telefon az élen.
Igen, és akkor egy másik, más jellegű, szintén a társadalom vonatkozású, hogy az innováció, a fejlesztés, mondjuk így, hogy a kutatás, vagy az újdonságok keresése, bevezetése, ez a vezetésben is megvolt, és olyannyira, hogy fölismerték azt, hogy a műszaki területre nagyon magasan képzett embereket kell állítsanak. És így alakult ki a posta mérnököknek a köre, tehát egyetemi végzettségű műszaki végzettségű embereket, fiatal munkatársakat választottak ki, és ezek ővelük hozták létre, és a távírótól kezdve, később aztán a rádióig, ugye 1920-as években a rádióig, ezekkel a magasan kvalifikált mérnökökkel indították, illetve fejlesztették a berendezéseket, a módszereket, a hálózatot, és hát nem utolsó sorban Nobel-díjas mérnök is akadt ebben a nagyon neves társaságban, mert a Békési György ugyan fiziológiai Nobel-díjat kapott, tehát orvosi Nobel-díjat, de azért a kutatásért, amiket alapvetően a Posta Kísérleti Intézetében kezdett meg. Az volt a feladata, hogy a recsegő telefonkészülékek a hangátvitelt próbálja meg tökéletesíteni, tehát a kézi, mi úgy mondjuk hivatalosan kézibeszélő hétköznapi nyelvén a kagylóban, hogy lehetne a zavart vagy az zajokat kiszűrni. És akkor Békési úgy indult neki, hogy azt kezdte el vizsgálni, hogy hallunk. Tehát nem az, hogy mi a baja a készüléknek, hanem az, hogy hallunk, hogy megtalálná, hogy mi az oka annak, hogy tudunk tökéletesebben
tehát
hallani.
Tehát orvosi szempontból közelítette orvosi ezt a műszaki problémát.
Igen, és akkor eljutott oda, hogy ennek a kutatásnak a során olyan beleszületett betegségekre talált orvosi módszert halláskárosodásra, ami nagyon sok ember számára a életminőség javítását tette lehetővé. Tehát akkor már nem volt postás, ezt lássuk tisztán, de a Posta Kísérleti Intézetben végzett halláskutatásain alapult az, ami később Nobel-díjá fejlődött.
Létezik Posta Kísérleti Intézet ma?
Létezik.
Vagy valami utód, vagy ilyesmi.
Utód, hivatalosan persze. Utódja létezik. A Posta Műszaki személyzet, akik ugye most már hogy a szétválás után a távközlési szakemberek igen. Mind Matávhoz kerültek, meg Antenna Hungáriához, ilyen formán a postához már kevesebb közük van, de szakmai szervezetek, egyesületek, akadémiai kutató bizottságok meg csoportok léteznek még ezekre a területekre, igen.
Szintén a műsor szokása, itt a Múzeumok Civilben műsorból köszöntöm Önöket a Civil Rádióból. Szokásai közé tartozik, hogy ugye már egy tematikus zenét sikerült Júliának hozni, a Kisfaludi Júliának, a Posta Múzeum igazgatójának a dísztáviratot, de hát hogy miket szeret ez a mi alanyunk hallgatni, hogy kedvencet is hozzon. Mi lesz ez a kedvenc?
Hát én nekem gondolkodás nélkül Szmetana Moldvája a kedvencem, úgyhogy bármikor, bármilyen mennyiségben, és remélem, hogy a hallgatóknak is megérinti a szívét. Thank you.
Jó napot kívánunk innen a Civil Rádióból, FM 98, szóval lehet bennünket hallgatni, illetve remélem, hogy sokan hallgatnak bennünket. Hogy úgy mondjam, akár azt is mondhatom, hogy szinte mi is része lehetünk, hát végülis ez egy rádió, és a rádió az kvázi ugye része a Posta Múzeum hát gyűjtőkörének, tehát tulajdonképpen egy olyan helyen ülünk itt Kisfaludi Júliával, a Posta Múzeum igazgatójával, ami hát tárgyköre szinte, illetve gyűjtőköre a Posta Múzeumnak, tehát azt hiszem, remélem, hogy itthon érzed ilyen módon is magadat. Eddig sokat beszéltünk, aki nem hallotta, annak mondom, a most bekapcsolódóknak, ugye hát postáról, a posta szerepéről, de hát múzeum, amennyire posta, annyira múzeum is ez a hely. Betérnek a látogatók, és akkor tulajdonképpen mi az, amivel, hát végül szórakoztatni kell azt a látogatót is. Természetes, és el kell érni, hogy jó emlékekkel távozzék, meg ne adj Isten még egyszer, vagy még többször oda betérjen. Mik ezek az elemek?
Hát azok a működő berendezések, amelyeket valaha a hétköznapi életben kommunikációs eszközként mindenki használt, és ma már viszont az ifjúság számára újdonság. Az idősebb generáció számára meg egy lehetőség a nosztalgiázásra, hogy konkrétan mik ezek az eszközök. Az egyik kedvence a látogatóknak is, nekem is, hozzáteszem, a csőposta.
Na,
az
igen. Még szép is, bocsánat.
Igen, szép is. Nagyon szép. Az a sűrített levegővel működő cső rendszer vagy hálózat, aminek az volt a feladata, hogy villám gyorsan, anélkül, hogy a posta hivatalban a felvevő pult mellett ülő hölgy fölálljon. Uh-huh. A táviratóhoz készült szöveget eljuttassa a távirászhoz, mert a távirász a távírógéppel mindig egy másik helyiségben, de sok esetben más emeleten igen, volt. Ezt kicsiben tudja a Posta Múzeum bemutatni egyik teremből a másikba. Hát kétségtelenül ennek van nagyon nagy sikere. Igen, nagyon szép ezek a réz csöveknek mindkét végén, a fogadóállomáson is, meg a küldőállomáson is az akkori mesterek nem elégedtek meg azzal, hogy na csak legyen, hanem szép is legyen, tehát ornamentális díszítésük van. Aztán a telefonok. Hát ugye
szinte eljött mostanáig.
Ha főleg ha egy főső tagozatos gyermekcsoport eljön hozzánk, már szinte mindegyiküknek a zsebében ott lapul a mobiltelefon, és egy külön megmagyarázni való szituáció, amit aztán később el is játszhatnak a mi berendezéseinkkel, hogy igen, nem is olyan régen, olyan világot éltünk, hogy ahhoz, hogy két ember telefonáljon, szükség volt egy harmadiknak is a munkájára, akit persze mi nem láttunk, mert ő a központban
igen,
volt. Van egy 70 vonalas kézi kapcsolású telefonközpontunk, amelyre most már eleinte csak 2, de most már bővítettük, és 4 készülék van rákapcsolva, tehát ha eljátsza a csoport, akkor egy telefonos kisasszony, vagy egy kezelő, és működteti, és két pár, tehát 4 ember tud beszélni. És döbbenetes látni, igen, hogy milyen élmény, amikor megtapasztalják a fülükön, hogy valóban a dróton keresztül hallják egymást, és nem mobilon, meg nem azért, mert ugyanabban a teremben vannak.
Mennyire tudja elérni, hát szédületes fejlődés, ha valami a 21. században, 20., 21., főleg 21. században fejlődött, az ugye a telefon. Teljesen személyre szabott az a mobilizáció, mobil, és nagyon-nagyon mobil, és hogy mennyi minden települt már rá, a telefonra, hát ugye ezek az okostelefonok éppen csak az ebédet nem főzik meg, de lehet, hogy már azt is, hogyha jól használjuk őket. Mennyire tudja a múzeum ezt követni? Tehát mennyire tudja ezt a fejlődést bemutatni? Hát gondolom, nem tagadjátok, hogy van
nem,
ilyen.
Nem tagadjuk, gyűjtjük is, vagy van mobiltelefon készülék gyűjteményünk, természetesen az első is megvan, ami egy ilyen kis több kiló, 3,5 kilós kis koffernak felelt meg.
Nagyok, igen.
De itt rá kell világítanom arra, hogy amit mondtál a felvezetőben pár perccel ezelőtt, hogy a postához csak 1990-ig a rendszerváltás tartozott hozzá a műsor szórás is.
Igen.
Ez a tény nagyon sokak számára az elmúlt 25 év alatt hajlamosak elfelejteni, vagy elfelejtették, vagy eleve nem is tudják. Tehát már eleve a múzeumba jövő látogatónak kicsit meglepetés, hogy mit keresnek itt a például a rádió berendezések, adó meg vevő berendezések. Tehát ez viszont egy kicsit bekorlátozza a múzeum gyűjtési körét, vagy gyűjtési lehetőségét, mert hát a magyar kommunikáció múzeuma vagyunk.
Hogyne.
Hogy gyűjthetnénk a tegnap, meg a ma, meg esetleg a holnap
eszközi, ugye máshol folyik,
eszközeit is. Tehát az mondjuk így az utolsó 25 év tárgyait, adatait elvileg nem lenne szabad, vagy elvileg nem a mi gyűjtőkörünk. Viszont addig...
A történethez meg hozzátartozik.
Hát a történethez meg hozzátartozik, úgyhogy mondom, szép gyűjteményünk van. Alapvetően például a múzeumpedagógiai foglalkozás.
Na, ez az, hogy bejön a látogató, és mit kezdünk vele.
Igen. Tehát van kimondottan egy olyan múzeumpedagógiai foglalkozásunk, ami egészen a mobiltelefonig, a telefonja történetét nagy lépésekben bemutatja, és hát valóban a mobil korábban ugye marok telefon, meg nagy bunkofonnak becézett, óriás méretű telefonoktól egészen a legmodernebb úgynevezett okostelefonig be tudjuk mutatni a gyermekeknek és elmesélni, hogy ennek is már van egy saját története, tehát a telefonján belül egy saját története.
Igen, előjött ez a szó, nyilván nem véletlen, hogy telefónia van, volt, lesz egy telefónia múzeum filiália a Posta Múzeumnak?
Igen, nem viselheti már ugye hivatalosan a múzeum nevet, de most nem is létezik. Gyakorlatilag ez egy kiállító helye a Posta Múzeumnak, azzal a céllal, hogy a távközlés eme ágának a történetét mutassa be.
Már ami működött, én láttam.
Hát ez most is működőképes, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a 7A Rotary Telefonközpont 1928-tól kezdve a budai vár a mai épületében, most Úri utca 49 hivatalosan, odaépítették, és amikor technikailag lejárta az élettartama, tehát a forgalomból, vagy a mindennapi használatból a posta kivonta, 1985-ben, akkor az akkori postások, és itt megint egy adalék arra, hogy a szakemberek, a postás szakemberek összefognak, és őrzik, és meg akarják őrizni, meg őriztetni a múltat. Egy nagy összefogás azt eredményezte, hogy nem bontották le, hanem az akkori postavezetés úgy döntött, hogy ott marad, működjön, működőképes, de egy múzeumot hoztunk létre, vagy múzeumot hoztak létre az akkori szakemberek körülötte. Tehát gyakorlatilag van egy olyan berendezésünk, ami már elmozdíthatatlan, és csak ott, és csak ebben a formában tud működni, és hozzáteszem, hogy egyedülálló már a világon. Tehát a világon nincs még egy ilyen berendezés. Pillanatnyilag egész pontosan 2016. szeptembere óta be van zárva a kiállító hely.
Mi az akadály vajon?
Hát ugye, mert az elképzelése az volt akkor, hogy a belügyminisztériumot költöztetik ebbe az épület együttesbe.
Tehát az épület.
Igen. Hál' Istennek a döntéshozók azt megértették és akceptálták, hogy ha ezt a műszaki berendezést szétszedjük, áttelepíteni nem lehet, szétszedni, újra rakni nem lehet. Tehát ezt megértették, egyelőre itt marad, időről időre fölmegyünk, bekapcsoljuk, de sajnos az elmúlt másfél évben az épületberuházásban nem történt előrelépés, tehát azt nem látjuk, hogy mikor lesz ebből újra múzeum, de...
De bocsánat, Emmi múzeum, tehát ugyanúgy, mint ti. Tehát a,
ez a Posta Múzeumnak egy kiállító helye. Úgynevezett
mi minisztériumhoz tartunk, és a ti kiállító helyettek.
A Posta Múzeumnak egy kiállító helye.
Tehát de hát a tárgyakat lehoztuk. Én úgy tudom, tehát azért szerették hogy, az emberek.
Hogy, hát mondom, tengeren túlról is jöttek, és amióta be vagyunk zárva, azóta is előfordult már, hogy külföldi szakember kedvéért...
Meg kellett mutatni, igen.
És be is tudtuk kapcsolni. Tehát biztos, hogyha a felújítás megtörténik, és köré rendezünk egy újabb kis múzeumot, egy kis kiállítóhelyet, ugyanúgy működni fog.
Hát
és erre alapozzuk a magyar akkor telefonia drukkolunk. Bemutatását.
Hogy legyen, na de hát nem csak telefonia múzeum, vagy kiállítóhely tartozik hozzátok, még nagyon röviden, ketyeg a műsoridő.
További vidéki kiállító helyeink vannak, közülük a tematikusokat emelem ki a Balatonszemesen, ahol a postai járműveket mutatjuk be, eredetibe, zömmel, illetve makettekben, és a Diósdi rádióállomáson pedig az egykori rádióstúdió hatalmas, nagy 600 négyzetméteres stúdió helységébe pedig a rádió és televízió történet.
Igen, mert az ember a honlapotokat megnézi, hát akkor látja bizony, hogy nem csak a Bencúr utcában van.
Igen, ezen kívül...
Posta Múzeum, illetve hát nem mindig az a neve, de...
Mert hogy nem lehet az a neve, mert ezek nem önálló gyűjtemények, de gyakorlatilag hát a Nagyvázsonyi meg a Balatonszemesi is 1959 meg 62 óta a postai kiállító hely.
És akkor most nyilván a helyi érdekességek, tehát a postának a helyi érdekességei talán.
Hát a Balatonszemesen, mint mondtam, ott a tematikusan a járműveket, Nagyvázsonyban pedig a Balaton felvidék mikrorégió történetét, aminek egyik sajátossága, igen, hogy postabuszok voltak bizonyos időszakokban rendszeresítve, mert ugye vasúttal el nem látott terület, és az üdülő időszakban a személyszállítás, ebbe ez a lényeg, hogy személyeket is szállított a posta, ami ugye a magyar postára nem volt jellemző.
Igen, szomszédban, Ausztriában. Inkább a vonat szállította magát a postát,
igen,
a csomagokat.
Igen, itt egy kicsit megfordult a helyzet, tehát ez a Balaton felvidéknek egy jellegzetessége. És akkor van még egy olyan kis kiállítóhelyünk, Hollókő, ahol szintén egy kicsike kis tájegységnek az emlékeiből válogattunk.
Hát igen, és unikumok helyben, hogy az ember ott körül jár, ugye a táj és a város vagy falu sajátosságait tapasztalja, hát akkor legyen ott ilyesfajta érdekesség. És nagyon szépen köszönöm Kicsfaludi Júlia a Posta Múzeum igazgatójának, hogy szakított ránk időt, és a Civil Rádió hallgatóinak ennyi érdekességet elmondott. És akkor mivel búcsúzzunk? Júlia kedvencével.
Smetana Moldvája.
Viszont hallásra búcsúzik Demeter Judit, Márkos Máté, Kisfaludi Júlia.